Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
A Makám együttes lép fel a Várkert bazárban az Öntőház udvaron szeptember 5-én. A koncerten a 40 éve alakult zenekar pályafutásának vokális korszakát idézi fel az együttes. Krulik Zoltán gitáros énekes alapította a 80-as években a Makám együttest, zenéjükben az ázsiai, a távol-keleti gyökerek, a balkáni és afrikai hatások, valamint a kortárs zene repetitív elemei is megjelennek. 2022-ben Krulik Zoltán és a Makám megkapta a Magyar Örökség díjat. A zenekar hangzásvilágát egyszerre jellemzi a tradíció és a modernitás, a kelet és a nyugat, a kollektív és az individuális kettőssége. Az együttes tagjai különleges hangszereken, a Balkánra jellemző gadulkán, kavalon és tablán, az indiai gatamon, sarangin és szanszán, valamint az afrikai marimbán is játszanak. Zenéjükben a hagyományos európai hangszerek szintén fontos szerepet kapnak, többek között oboa, gitár, bőgő és zongora is hallható fellépéseiken. A szeptember 5-i koncerten a Makám együttes tagjai, valamint Lovász Irén, Bognár Szilvia, Szaloki Ági és Korzenszki Klára vendégszólisták működnek közre, a koncert első napja pedig szeptember 9-e.
Kiállítás.
A Semmitől az Egyig címmel nyílik meg a berlini Hámos Gusztáv és Katya Pracske alkotópáros első önálló nagyobb léptékű kiállítása Budapesten, a mai Manóházban. A tárlat középpontjában Hámos Gusztáv, mint a fotográfus, a fiatalember pozíciója, mozgása, látása és élettörténetként felfogott útvonal áll, melynek része a korlátoktól való megszabadulásért és az önfelszabadításért folytatott harc is, mondta el Boros Lili, művészettörténész, a tárlat kurátora. Kifejtette, hogy a bemutató fontos lokális vonatkozása Budapest, mivel a képek egy része akkor készült, amikor Hámos Gusztáv hivatásos fotósként dolgozott a magyar fővárosban, de képzőművészeti irányultságú projektjeiben is a fotót használta elsődleges kifejező eszközéül. A tárlat másik része friss budapesti fotókísérleteket mutat be, ennek megfelelően a kiállítás egyfajta visszatérés Budapestre. Az 1974 és 2024 között készült fotósorozatokkal, fotótablókkal és fotóobjektívekkel a kiállítás rekonstruktív jelleggel követi nyomon az egyéni szabadság határait egy totalitárius rendszerben. Nagyon összetett művekkel állunk szemben, emelte ki Boros Lili hozzátéve, hogy a tárlat a jelenből értelmezi a múltban történt eseményeket, és ezt teszi élővé, kapcsolja össze. Ha retrospektívnek nevezzük a tárlatot, akkor ez egy bizonyos tematika, amely erőteljes művészi állásfoglalások mentén történik. Ilyen tematikus megközelítés a határvonalok, határak átlépése, ennek vizuális megformálása és a saját pozíción kijelölése, fűzte hozzá. Hámos Gusztáv 1979-ben hagyta el Magyarországot és telepedett le Nyugat-Berlinben, ahol 1993-tól kezdődően Katya Pracskével közösen alkotott. Legjellemzőbb műfajuk a nagyrészt fotografikus állóképeket tartalmazó fotófilm. Saját megfogalmazásuk szerint a fotófilm olyan mozi, amiben általában állóképek, fotók szerepelnek, a fényképek kinematográfiai kontextusában pedig filmszerű élményt jelentenek. A fotófilm a film médiumát összetevő elemeire, hangra, képre, szövegre és zajra bontódik. A filmek a fotóval kinematográfiai kísérleteket folytatnak, ezért a művészek a kép és a hang filmé összeillesztésével, komponálásával kísérleteznek. Hámos Gusztáv elmondta, hogy maga az idő miatt érdekes, hogy a képek mozgó képkörnyezetbe vannak helyezve, mert a fotók ideje más, mint a filmé, mivel a fotó a múltat mutatja, a film pedig a jövő felé halad. Katya Pracske kifejtette, hogy a kiállításon Hámos Gusztávtól számos önarckép is szerepel, ezzel a városi külső képet állítják szembe a belső önarcképekkel. A tárlaton erre a külső-belső problémára reflektálnak a művészek videóboxokkal. A kiállítás október 6-áig látogatható.
Jazz.
Háromnapos jazzfesztivált rendeznek Salgótarjánban. A harmadik Jazz Station nyitó rendezvényén Falusi Marian, Szűcs Gabriella és Váci Eszter lép fel Pop, Swing and Soul címmel szeptember 6-án. A koncertet a József Attila Művelődési Központ színház termében tartják. Szombaton a Besterce lakótelepi tóstrandon Amerika hangulatát idézi meg a Hard Jazz Band, az Anna and the Band és a Teacher Session. A Two Part New Orleansnak nevezett eseményen a táncelőadások mellett lesz hangszerbemutató, kézműves ételek és italok kóstolója és Al Capone jelmezverseny is. A Windswingers együttes a cappella koncertje zárja a fesztivált vasárnap a Szent József plébánia templomban.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Bor és nők, avagy asszony a háznál? Egy viszonylag friss felmérés szerint több bort vásárolnak a nők, mint a férfiak világszerte. Tény, hogy más-más motiváció alapján választanak a nők és a férfiak. Míg a hölgyek sokkal inkább a családi és baráti összejövetelek elmaradhatatlan kellékeként tekintenek a borra, a férfiaknál megjelenik a gyűjtőszenvedély, időnként a dicsekvés, vagy éppen a befektetési faktor is. Egyre többet hallunk arról is, hogy a jövő borfogyasztóinak száma csökken. A fiatalok körében, aki alkoholos italhoz nyúl, az sokkal inkább keresi a koktélokat, erősebb italokat. Ennek lehetnek anyagi, de életvitelbeli okai egyaránt. A bor Európában több ezer éves kultúrájával jobb, ha nem törlődik ki az emberek tudatából. Ez igencsak függhet attól, hogy gyermekkorban milyen hatások érik a felnövekvő generációk tagjait. Sokan gondolják, és nem minden ok nélkül, hogy a nők nagyobb hatással vannak arra, hogy gyermekeink a hozott gének mellett mit képesek felvenni az őket körülvevő világból, kultúrából. Az, hogy egy családban milyen étkezési szokások alakulnak ki, többnyire szintén az asszonyokon múlik. Ebbe épp úgy beletartozik a textilabrosz kérdése, mint az, hogy a gyerekek hol és miként ünnepelnek. Ebben a körben nekünk, magyaroknak a bor helyét és szerepét a családi asztalon érdemes meghatároznunk. Sok ilyen és ehhez hasonló kérdés merül majd föl azon a kerekasztal beszélgetésen, ahol két kitűnő termelő és egy pályakezdő kereskedő osztja meg gondolatait és borait a hallgatósággal. Veszprém vonzereje nem kizárólag a Balaton közelségéből adódik. Balatonalmádi, Balatonfüred, Csopak, Palóznak és a környező többi település ma már a távolabb élők számára is remek kirándulóhely. A jó borok mellett igényes gasztronómia és az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően az épített kultúra szépséges elemei is hívogatnak. Szeptember elején a Balaton Wine and Gourmet Festival Veszprémen belül és a környező településeken is kitűnő alkalom az ismerkedésre, kirándulásra, kikapcsolódásra. A Balatonparton, a közeli Balatonfüred csopaki borvidéken a legjobb balatoni olasz rizlingeket kóstolhatjuk. De szép számmal akad furmint és vörösbor is, ami a hazai kínálat legjavához tartozik.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Ez a történet a nulláról szól. Hogyan született meg az ókorban, növekedett és gyarapodott keleten, küzdött az elismeréséért Európában, vált uralkodóvá nyugaton, és jelent azóta is szüntelen fenyegetést a modern fizikában. Olyan emberek története, akik egymással csatáztak a titokzatos szám értelme fölött, írástudók és misztikusok, tudósok és papok, akik mind próbálták megfejteni a nullát. Nulla. Egy veszélyes gondolat története. Ez Charles Sieff könyvének címe, a stúdióban pedig Bokor Nándor, a Budapesti Műszaki Egyetem fizika tanszékének docense, hogy beszélgessünk erről a kötetről és arról, hogy mi az, ami szakemberként akár számára is izgalmas volt benne.
A nulla szám az úgy körülvesz minket, csak nem tűnt annyira izgalmasnak, de aztán kiderült, hogy viszont matematika történetileg egy roppantúl érdekes szám, és bőven van vele kapcsolatban megérteni való, úgyhogy ezért végül is nagyon kellemesen csalódtam a könyvben, amikor elolvastam.
A nullával való művelet is mennyire egyszerű, hát, hogy bármit megszorzunk nullával, az nulla. Ehhez képest a könyv első fele szinte végig arról szól, hogy ez megoldhatatlan feladat elé állítottam a matematikusokat tulajdonképpen az ókortól.
Igen, ez így van, ez egy kicsit csalóka egyébként, mert annyira beleivódott már a zsigereinkbe az, hogy tudjuk, hogy mi a nulla, tudunk vele bánni, gyakorlatilag egy óvodás gyerek is megérti azt, hogyha valamiből elveszük azt a valamit, akkor semmi nem maradott, és akkor hát ehhez társítunk egy számot, hogy nulla alma maradt az asztalon, meg ilyesmi. Az már kevésbé magától értetődő, hogyha valamit megszorzunk, számolunk nullával, az nulla lesz. Ehhez tulajdonképpen valószínűleg én nem emlékszem, hogy alsós koromban ezt hogy tálalta nekünk a számtantanár, vagy lehet, hogy felsős koromban, de inkább alsóban. De szerintem ezt csak úgy elfogadták a gyerekek.
Szóval, igen,
hogy ez nincs teljesen megmagyarázva. Az ember a könyv olvasása közben, vagy amikor úgy belegondol, rádöbben, hogy ez tényleg nem magától értetődő, hogy 5x nulla az miért nulla. Tudnék, vannak olyan műveletek is, például a nullával osztás, az kifejezetten egy tiltott művelet a matekban, annak nincs értelme. 5 osztva nullával az egy értelmetlen művelet. Nem jelent semmit. De a 2 a nulladikonnak is van értelme, meg az 5 a nulladikonnak is, meg a 23 a nulladikonnak is, és ezek mind egyek. Megint egy olyan művelet, amihez aránylag korán hozzászoktatják az embert iskolában, de egyáltalán nem könnyű megérteni, elmagyarázni értetően, hogy ez akárminek a nulladik hatvány, az miért pont egy. És nagyon-nagyon jó tulajdonsága ennek a könyvnek, hogy ezeken szépen gondosan végigmegy, és elmagyarázza. Úgyhogy egyáltalán nem csoda az, hogy az ókoriak számára ez ekkora probléma volt, csak mielőtt a könyvet olvastam, nagyon furcsáltam, hogy a görög, zseniális görög matematikusok egyrészt miért idegenkedtek tőle, meg miért féltek tőle.
Veszélyesnek tartották. Így van. A nullát.
Nem csak a nullát egyébként, hanem az úgynevezett irracionális számokat is, tehát a négyzetgyök 2 vagy a pi, ezek irracionális számok, tehát nem lehet őket felírni, mint két egész számhányadosát. A görögök azok a geometriában voltak zseniálisak, nem pedig a szám elméletben, tehát őnekik a számok muszáj volt, hogy valamiféle alakzatot írjanak le, egy vonalnak a hosszát például, és ezért is hívjuk egyébként történeti okokból a négyzet számokat négyzet számoknak, tehát a 16 az egy négyzet szám, meg a 25 is négyzet szám, mert az 5-nek a négyzete, meg a 4-nek a négyzete. Uh-huh. De egyáltalán azért használjuk ezt a szót, hogy négyzet, pedig az egy alakzat, mert olyan szépen el lehet helyezni 16, mit tudom én, kavicsot egy ilyen négyzet alakzatba. Úgyhogy a könyv ezt említi, és szóval mindenben ilyen alakzatokat láttak. Ezt teljesen kimaxolták, szóval csodálatos katedrálisnak nevezhető az euklideszi geometria építménye, szóval az egy csodálatos szellemi alkotás.
És a nulla meg nem rajzolható
és a nulla, le? Igen, szóval a nulla az egyszerűen nem társítható semmilyen alakzathoz, mert nulla hosszúságú vonal, olyan nincs, meg nulla területű téglalap, olyan sincs. Úgyhogy egyrészt féltek tőle, másrészt meg egyszerűen nem volt rá szükségük, úgy figyelmen kívül hagyták. A gyökkettőt, meg az ilyesmi számokat, azokat viszont egyszerűen titkolták, szóval fővesztés terhe mellett tilos volt róla beszélni a külvilágnak. Még azt szeretném mondani, mint furcsa tapasztalatot, vagy meglepő tapasztalatot, amit ez a könyv nyújtott nekem, hogy a nullát mennyire összekapcsolja a végtelen fogalmával, aztán teljesen igaza van.
Tehát úgy, hogy semmi és végtelen.
Így van, ugye? Így van. Aha. Tehát, hogy nem tudott csak a nulláról könyvet írni gyakorlatilag. Egyszerűen muszáj mindenhol előhozni a végtelent. Például említ a könyv vége felé, amikor már a művészetekről is beszél, aztán utána a fizikáról, a művészetekkel kapcsolatban a festészetben van az enyészpont. Hogy az ott egyrészt nulla, mert az egyetlen pont. Ott minden nulla. Hogyha egy tehén van ott, akkor az is egy pont. Egy nulla kiterjedésű testként van ott ábrázolva. Viszont ebben a nulla kiterjedésű pontban ebben végtelen nagy tér van belesűrítve, szóval a nulla meg a végtelen az összekapcsolódik.
Ugye végül is mégis bekerült a nyugati kultúrába, vagy a nyugati matematikába, csillagászatba a nulla, és ez a kereskedőknek köszönhető, mert hogy az indiaiaknál ez teljesen normális volt, hogy létezik a nulla, és az arabok jöttek, ugye leigázták őket, de el is tanultak, megtanultak mindent, amit meg lehetett, és lefordították az ő tudásanyagukat, és akkor végül is bármennyire nem szerették volna nyugaton, hogy bekerüljön a nulla a köztudatba, mégiscsak a kereskedők nyomására, ha jól értettem, igen, kénytelenek voltak beengedni, hogy használják. Igen. Azt megtudjuk, hogy az indiaiaknak mire kellett a nulla, ugye?
A helyi értékre kellett. Tehát tulajdonképpen visszamegyünk a régi babilóniaiakhoz, csak ők már, mármint az indiaiak már 10-es számrendszert használtak. Uh-huh. De azt hiszem, hogy talán Babilonból tanulták is el ők ezt a módszert, hogyha leírnak egymás mellé két olyat, hogy 6 meg 5, két ilyen számjegyet, akkor az nyilvánvaló legyen, hogy nem 6500-at, hanem 605-öt, vagy 6050-et, vagy mit jelez ez. Tehát kellett oda úgy beszurkálni ilyen helyi értékeket, nulla helyi értékeket, de a nulla, mint szám, amit a számjegyenesnek egy bizonyos helyére oda be kell illeszteni, az később jött, de az indiaiaknak ez volt az első nagy húzásuk, hogy a nullát a számjegyes írásba beemelték, mint helyi értéket. Aztán ezt hozták be az arabok, ezért hívjuk arab számoknak azokat a számokat, amelyeket használunk, bár pont az arab országokban kicsit máshogy írják őket.
Számodra fontos volt az, amit a teremtésről és a nulla kapcsolatáról és a végtelen kapcsolatáról ír a szerző. Ugye ez nem egyszer fordul elő, ez meg görögöknél is probléma. Tehát, hogy vannak ennek társadalmi vonatkozása, igen. Csak azt akartam kérdezni, hogy hogy kapcsolódik a nulla a teremtéshez, meg az Istenhez?
Ha jól emlékszem, akkor itt azért ment ez a húzavonat, tehát azért volt olyan időszak, amikor ezzel nem volt a pápáknak semmi gondja, és olyan időszak, amikor meg volt, mert ez egy trükkös fogalom, ez a nulla. Részben az arisztotelészi tanokat azt egy az egyben beemelte a kereszténység és elfogadta, mert azt olyan jól összebékíthetőnek találta a keresztény tanokkal, sőt annyira, hogy ha valahol ellent mondott a Biblia az arisztotelészi tanoknak, akkor inkább a Bibliában azt a helyet, azt úgy nem olvasgatták hangosan föl a templomba.
De az arisztotelészi tanok, ez a tökéletesség?
Hát
ez
igen,
az
például olyasmik, meg az, hogy az égen, tehát a mennyben más fajta törvények uralkodnak, mint a földön, hogy ott minden tökéletes mozgást végez, és a tökéletes mozgás az a körmozgás, szóval csomó ilyen kicsit olyan hasraütésszerű szabály. Annyiban nem hasonlítőszerű, hogy tényleg az ember fölnéz a csillagoségre, akkor úgy átérez valamit annak a fenségességéből, csak hát ugye, ha kicsit pontosabban nézi, vagy hetekig nézi, akkor kiderül, hogy hát totál nem körpályán mozognak. És mindig olyan veszélyes vizekre evezett az illető, aki ezzel foglalkozott. Tehát Giordano Bruno, ő azzal, hogy egyszerűen ragaszkodott ahhoz, hogy mindenki hülye, aki szerint nem végtelen kiterjedésű a világegyetem, mert hát az annyira magát értetődő, ez nem lehet más, mint végtelen, és hát vállalta a következményeit is ennek, és tényleg meggyőzően érve, de ez már azért veszélyes volt. Tehát azt mondani, hogy ugyanilyen földlakókkal, csak nem pont ilyenekkel, mert lehet, hogy ő nekik más a kinézetük, vagy mit tudom én, még van végtelen, ez azért nem nagyon egyeztethető össze az üdvösség történettel, vagy azzal, hogy hát Jézus, igen, ez olyan Isten káromlás, mert akkor mit tudom én, azoknál mindegyiknél külön volt egy megváltó, akik meghalt azoknak a bűneiért, szóval itt határozottan azért voltak veszélyes dolgok, de hogyha éppen maradt az illető úgy a számoknál, és azokkal játszadozott, és nem mondott túl konkrét következményt, ilyesmiket, mint hogy végtelen sokféle föld létezik, akkor az úgy belesimulhatott a keresztény tanokba, szóval kicsit ilyen határvidék.
Bokor Nándorral, a Budapesti Műszaki Egyetem fizika tanszékének docensével a Nulla egy veszélyes gondolat története című könyv magyar kiadásának szaklektorával beszélgettünk. Charles Seaf könyve igazán lebilincselő, a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg, csak úgy, mint ennek a sorozatnak az előző kötete, a Pi története. Egyébként mindkét könyvről megtalálják a podcastet a Spotify-on, a Könyvben utazom oldalán.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.